A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait és vendégeinket, akik Velszből jöttek. Az apostoli köszöntéssel kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 213-as számú énekünket énekeljük, amely a régi énekes könyvben a 155. dicséret. A gyülekezet foglalja el helyét, és most legelőször Velszi testvéreink bemutatkozását hallgassuk meg.
Áldás békesség, ismét angol táborunk lesz. Egy kicsit az az érzésem, hogy a bizonytalanság korát éljük, hiszen nagyon bizonytalan volt, hogy lesz-e táborunk, hogy lesz. Ma reggel Pál apostol életét ott eszembe, aki ott hánykódik a tengeren Málta felé, és bizonytalan, hogy lesz, megérkeznek-e, nem érkeznek-e, mi lesz velük. Így voltunk mi is ezzel a táborral. Úgy volt először, hogy igen, jönnek, hogy a vírusnak vége, aztán mégse jönnek, mert kitört a háború, és mi lesz, ha az egész eszkalálódik, aztán mégis jönnek, mégse jönnek, de csak ennyien jönnek, akkor van, aki lemondta, van, aki mégis jön, úgyhogy de végén tegnap este megérkeztek, mert bizonytalan volt, hogy nem törlik a járatot, a légitársaság, meg ott is voltunk, már elég sokat késtek, úgyhogy hál' Istennek elég sokan, de itt vagyunk, lesz táborunk, aki bemutatnánk a külföldi vendégeket. Van, aki már volt nálunk, volt, akik itt ismerték meg egymást, és összeházasodtak, most már babával jöttek, úgyhogy ásadom a szót.
Hello, my name is Chloe.
Az én nevem Chloe.
And this is my husband David.
Ez az én férjem David.
And our son Ezra.
És a fiunk Ezra.
And we actually helped out at English camp 8 years ago.
Yeah. És mi tulajdonképpen már 8 éve is itt voltunk, és segítettünk a táborban.
And we're really excited to come back with our son.
Sorry. És nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, hogy most vissza tudtunk jönni a kisfiunkkal.
Hi, I'm Naomi, Chloe's sister.
Én Naomi vagyok, Chloe testvére.
I'm 19 and this is my first time in Hungary.
19 éves vagyok és most vagyok először Magyarországon.
And I'm really excited to do the camp this week.
És nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz ez a tábor ezen a héten.
Good morning, I'm Willow, I'm 18.
Jó reggelt, én Willow vagyok, 18 éves.
This is also my first time in Hungary doing the English camp, and I'm also excited to be here.
Én is először vagyok Magyarországon, először csinálok én angol tábort, és nagyon, én is nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek.
Hi, my name is Bethan.
Az én nevem Bethan.
I'm 16 years old.
16 éves vagyok.
It's also my first time in Hungary.
Én is először vagyok Magyarországon.
And I'm very excited.
Nagyon-nagyon izgatott vagyok.
Hello, my name is Emily.
Az én nevem Emily.
I'm 16 years old.
Én is 16 éves vagyok.
It is also my first time in Hungary.
Én is először vagyok.
And I'm very, very excited.
Én már nagyon, nagyon is.
Hi, my name's Samantha.
Én Samantha vagyok.
I'm not going to tell you how old I am.
Nem fogom megmondani, hogy hány éves vagyok.
It's my first time in Hungary.
De először vagyok Magyarországon.
And I'm really looking forward to meeting all the children and having lots of fun.
És már nagyon várom, hogy találkozzak a gyerekekkel, és sok-sok mókában legyen részünk.
Thank you.
Hello, my name is Natasha.
I am older than the girls, but younger than Sam.
Tehát Natasha vagyok, idősebb vagyok, mint a lányok, de fiatalabb, mint Samantha.
I'm a school teacher back home. I teach large, tall children. Old. I teach the older children.
Tehát otthon tanár vagyok iskolában, és nagyobb gyerekeket tanítok, idősebb gyerekeket.
I am a mother of two, and I've left mine at home to mother these for this week.
Tehát két gyermekem van, és őket itt hagytam, hogy most ezekkel a gyerekekkel lehessek.
Thank you.
Thank you.
Jürgen, Mike vagyok. That's all the Hungarian I know.
Csak ennyit tudok magyarul.
It's not my first time in Hungary.
Én már nem először vagyok Magyarországon.
I think it's about my 23rd time in Hungary. No, really it is.
Azt hiszem, hogy ez már a 23. év, hogy itt vagyok Magyarországon.
This is my daughter Bethan.
Bethan az én lányom.
And I've got three other children.
Van még három gyerekem.
James, who was here last time we ran the camp.
James, aki volt már itt táboroztatni.
And two smaller ones.
És két kisebb.
But I am very excited to be here.
De én is nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek.
I've really missed coming to Újpest and to helping at the camp.
Nagyon-nagyon hiányzott már Újpest, és az, hogy itt segíthessünk a táborban.
So thank you for inviting us, and we're looking forward to looking after your children.
És úgyhogy nagyon köszönjük, hogy meghívtak újra, és nagyon várjuk már, hogy a gyerekeikre vigyázhassunk.
Köszönjük szépen a bemutatkozást. Azért is tartottuk most a bemutatkozást, és nem a hirdetések után, mint ahogy eddig volt. Egyrészt, hogy hát a gyerekek, akik most még benn vannak a templomban, és a hirdetések után már nem lesznek bent, hogy ők is találkozzanak a velszi testvérekkel. Másrészt pedig közben fordítás lesz, mert azért, ahogy hallottuk, nem tudnak jól magyarul, viszont, hogy ők is részesedhessenek az igéből, ezért fordítani fogják nekik, és nem tiszteletlenségből van duruzsolás, hanem éppen, hogy ellenkezőleg. Kedves testvérek, most énekeljük a 617. dicséretünk első három versét, amely a régi énekeskönyv szerint a 227. dicséretünk. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai vasárnapi Zsoltárból, a Zsoltárok könyvének 49. részéből.
A karmesternek Kóra fiainak Zsoltára. Halljátok ezt mind, ti népek, figyeljen a világ minden lakója, közemberek, főemberek, gazdag és szegény egyaránt. Szám bölcsességet beszél, szívem elmélkedése értelem. Példabeszédre fordítom fülemet, hárva szóval kezdem rejtvényemet. Miért féljek a gonosz napokon, amikor nyomorgató bűnei vesz körül? Akik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg testvérét, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Mivel a lélek váltsága drága, végképp le kell mondani róla. Még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, de meglátja. A bölcsek is meghalnak, a bolond is, ostoba is elvész, gazdagságuk másokra marad. Azt gondolják, hogy házuk örökké megmarad, és lakóhelyük nemzedékről nemzedékre, földjüket magukról nevezik el. Pedig az ember akkor sem marad meg, ha tisztességben van, hasonlít az állatokhoz, amelyeket levágnak. Ez a bolondok sorsa, és követőik mégis gyönyörködnek a szavukban. Mint a juhok, úgy kerülnek a sírba, halál leleteti őket, és reggel már az igazak uralkodnak, alakjukat elemészti a sír, nem lesz lakásuk. Csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből, mikor magához ragad engem. Ne félj, ha valaki meggazdagodik, ha házának kincse gyarapszik. Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal, kincse nem száll le utána. Ha életében áldottnak vallja is magát, és ha dicsérik is, hogy jót tett magával, mégis atyai nemzedékéhez jut. Többé sohasem lát világosságot. Mert az ember, ha tisztessége van is, de nincs okossága, hasonlít az állathoz, amelyet levágnak. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük azt, hogy ide hívtál bennünket, és köszönjük, hogy a velszi testvérek is egészségben ide érkezhettek. Köszönjük, hogy így is gondoskodsz rólunk. És köszönjük a te igédet, amit elénk társz. Sokszor ledöbbent bennünket azok a üzenetek, amelyeket egy-egy nap elénk társz. Megdöbbenünk, hogy mennyire ismered a gondolatainkat. Megdöbbenünk, hogy mennyire ismersz bennünket. Te pontosan látod, hogy mi jár a fejünkben, amikor nem veled foglalkozunk. Amikor azt gondoljuk, hogy nem is kell most veled foglalkozni, mert minden rendben van az életünkben. Amikor azt gondoljuk, hogy most ezt mi meg tudjuk oldani. De sokszor akkor is megfeledkezünk rólad, amikor valóban nagy bajban vagyunk. Amikor teljesen elborítanak a nehézségek. És azt gondoljuk, hogy már rajtunk senki nem tud segíteni. Te ezeket a helyzeteinket is látod, ismered. Ilyen alkalmak voltak az elmúlt héten is körülöttünk. És most azért jöttünk ide hozzád, hogy ezeket mind letegyük eléd. Olyan jó az Uram, hogy te ezért hívtál ide, személyesen ismersz, és személyesen akarsz meghallgatni bennünket, megszólítani. Légy áldott ezért, és ne engedd, hogy úgy menjünk el erről a helyről, ahogyan jöttünk. Te nyugtasd meg a szívünket, te újítsd meg a lelkünket, és bátoríts meg a következő napokra is. Könyörülj így rajtunk, és könyörgünk azokért, akik valamiért nem tudtak eljönni, te légy ő velük is, vigyázz rájuk. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Péter apostol első levelének második részéből, a 24. versből hirdetem nektek. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, tudnivik Jézus Krisztus, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Amen. Az ige hirdetésére készülve az 548. dicséret második versét énekeljük, amely a régi énekes könyvben a 234. dicséret. Istennek az a szent ígéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek üzenetét hirdetni. Írva van a felolvasott helyen a Zsoltárok könyvének 49. részében a 8. versről a 11. vers első részeig, és a 16. versben a következőképpen. Hiszen senki sem válthatja meg testvérét, nem adhat érte váltságdíjat Istennek, mivel a lélek váltsága drága, végképp le kell mondani róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, de meglátja. És a 16. versben pedig ezt olvassuk. Csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből, amikor magához ragad engem. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, egy temetésen hallottam azt a találó képet, hogy a koporsó oldalán nincsen zseb, amiben bármit is magunkra tudnánk vinni az örökké valóságba. Gazdag és szegény egyaránt meg kell, hogy halljon, gazdag és szegény egyaránt mindent itt hagy ezen a földön. Ez a 49. Zsoltár az isteni igazságosság kérdését járja körül, Hogyan van az, hogy az istentelenek dőzsölnek és hatalmaskodnak, uralkodnak másokon, az Isten félők pedig gyakran szenvednek és nélkülöznek? De várjuk csak ki a végét. Tulajdonképpen erről tanít nem csak a 49. Zsoltár, hanem a 37. és a 73. Zsoltár is. A 37. Zsoltárban ezt olvassuk: ne bosszankodj az elvetemültek miatt, ne irigykedj a gonosztevőkre. Mert az elvetemültek kipusztulnak, de akik az Úrban remélnek, ők öröklik a földet. És a 73. Zsoltár is hasonló gondolatokat jár körül: de az én lábam már-már megbotlott, lépteim kis hián megtántorodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, amikor láttam a gonoszok jó előmenetelét. Aztán itt részletezi a Zsoltáros mindezeket a dolgokat, és végül így fejezi be a gondolatmenetet: gondolkodtam ezen, hogy megérthessem, de túl nehéznek tűnt ez a szememben, amíg be nem mentem az Isten szent helyére, és akkor megértettem sorsukat. Bizony síkos földre helyezted, pusztulásra vetetted őket. Tehát a 37. Zsoltár, 73. Zsoltár, és most itt a 49. Zsoltárban is olvasunk arról, hogy várjuk ki a végét, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy itt a földön minden szép és jó a gonoszoknak, a kevélyeknek, az istenteleneknek, és lehet, hogy éppen az Isten félők szenvednek a legtöbbet, de nem csak ez a földi élet van, hanem van folytatás, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. És a 73. Zsoltárban éppen ezt olvassuk, hogy amikor a Zsoltáros tanácstalanságában elment Isten szent helyére, a templomba, akkor megértette, hogy milyen sorsuk lesz az istenteleneknek. Most mégsem ezekről a gondolatokról szeretnék beszélni, mert ebben a 49. Zsoltárban található az a csodálatos tanítás is, amelynek teljesen új szövetségi íze van, amely a megváltásról szól, és ezt fogjuk most körüljárni. Először szeretnék szólni az ember általi megváltás lehetetlenségéről, méghozzá arról, hogy kit is szeretnénk esetleg mi magunk vagy mások megváltani, és mivel szeretnénk fizetni. A második gondolat viszont az, hogy csak Isten válthat meg bennünket, és itt először a személyességről szólnék, aztán arról, hogy mitől is vált meg bennünket Isten, és végül arról, hogy ki válthat meg bennünket. Az első tehát, az első gondolat az ember általi megváltás lehetetlenségéről szól. Kedves testvérek, egy hajléktalan, aki kéregetésből vagy a Fedél nélkül című újság árul eladásából szerzi meg a betevő falatra valót. Nem tud senkinek kölcsön adni egy lakásra valót, vagy akár maga sem tud egy kertes házat venni a Rózsadombon, vagy valamilyen manapság fölkapott helyen. Arra lenne szüksége, hogy valaki ebből az állapotából őt megsegítse, megváltsa. És itt kell beszélnünk a megváltás ószövetségi fogalmáról. Az ószövetségi időkben gyakran előfordult az, hogy valaki annyira elszegényedett, hogy kénytelen volt saját magát eladni valami módosabb embernek, vagy a gyermekét, fiát vagy leányát, vagy valamilyen olyan esemény következett be az életében, hogy nem is magát adta el, de a földjét zálogosította el, és aztán sehogy sem tudta visszaváltani, mert nem volt annyi jövedelme, hogy ezt megtehesse. És olyankor, hogyha volt a rokonságban valaki közeli hozzátartozója, aki hajlandó volt ezt a földterületet, ezt a házat, vagy saját magát, a személyt megváltani úgy, hogy letette az összeget annak, aki felvásárolta ezeket a dolgokat, vagy ezt a szemét, akkor így megváltotta őt. Vagy a megváltáshoz például az is hozzátartozott, ismerünk ilyen történetet, amikor Naomi Ruth társaságában hazaérkezett Moabból Izrael földjére, és ott volt két özvegy asszony, akinek nem volt semmiféle jövedelme, amiből fent tudták volna tartani magukat, és Ruth Naomi tanácsára végül is elment kalászt szedegetni. Történetesen, ugye ezt a szócskát többször olvasok a Bibliában, hogy történetesen, éppen egy rokonuk földjére, Boáznak a földjére, és aztán Boáznak megtetszett ez a fiatalasszony, most nem akarom ezt részletezni, de az a vége, hogy ő is megválthatta az özvegyasszonyt, Rútot, illetve vele együtt megválthatta azokat a javakat is, amelyek az ő férjéé, a korábbi meghalt férjéé voltak. Ez is megváltás volt. Volt ugyan közelebbi hozzátartozó, először meg kellett őt kérdezni, hogy vajon ő megváltja-e ezeket a javakat, de akkor feleségül kell vennie Rútot is, erről nem volt hajlandó, és ekkor következett be a Boáz általi megváltás. Ezt jelentette tehát az Ószövetségben a megváltás fogalma. De most térjünk át a Zsoltárra, illetve térjünk át arra, hogy újszövetségi szemmel nézzük ezt a Zsoltárt. Az első kérdés az, hogy kit nem tudunk mi megváltani. Hogy embernek az ember által történő megváltása miért lehetetlen. Először is azt kell mondanom, hogy mást nem tudunk megváltani. Hiszen senki sem válthatja meg testvérét, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Tehát az ember az embert nem válthatja meg. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy van egy másféle értelmezése is ennek a mondatnak. Az újfordítású Biblia ezt a másik értelmezést hozza, hiszen senki sem válthatja meg magát. Nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Bizony ez is egy lehetséges fordítás, ugyanis az eredeti szöveg kétértelmű. Valahogy így lehetne fordítani, hogy testvérét megváltani nem válthatja meg senki, nem adhatja Istennek a váltságdíjat, hiszen drága volna saját lelkük megváltása. Tehát ebben az egyetlen egy igeversben benne van a mások megváltása, meg a magunk megváltása is, és ezért azt is el lehet mondani, hogy az önmegváltás is lehetetlen vállalkozás. Tehát ember embert nem válthat meg, sem mást, sem saját magát. De amikor úgy gondoljuk naívul, hogy mi megválthatnánk másokat, vagy megválthatnánk saját magunkat, akkor feltehetjük a kérdést, hogy mivel is szeretnénk megváltani magunkat, vagy testvérünket. Hát először is vagyonnal. De erre azt írja Zsoltár, mivel a lélek váltsága drága, végképp le kell mondani róla. Ha valakinek óriási vagyona van is, akkor sem vihet magával semmit. Nem csak az a bizonyos mondás, amit a prédikáció elején idéztem, hanem inkább hadd idézzek bibliai verset, mert Jobb is így van, messzelőn jöttem ki anyám méhéből, és mezítelen térek vissza. Ha valakinek nagy vagyona van is, legfeljebb hatalmas kriptát építethet magának. És hogyha egy nagyobb összeget hagy az utódaira, akkor majd, amikor az ő életük vége elkövetkezik, akkor ők egy még nagyobb kriptát tudnak építetni, de magukkal vinni semmit nem fognak. Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és mezítelenül térek vissza. A lélek váltsága nem vásárolható meg semmilyen áron. mert annyit nem tudnánk fizetni. Gondoljunk az adós szolga példázatára, amelyet Jézus mondott. Ez az adós szolga 10 000 talentummal tartozott urának, és ez a 10 000 talentum, ez 436,5 tonna aranynak felel meg. Naívul azt gondolta, hogy majd megadja. Pedig ezt megadni egy szolgának lehetetlenség volt. Heródes király egész éves jövedelme 900 talentum volt. Tehát még egy király is csak 11 év alatt tudott volna összeszedni annyit, de akkor ne is egyen, ne is ruházkodjon, semmire ne költsön, minden pénzét tegye félre, és akkor 11 év alatt tud annyit összegyűjteni, amennyivel adós volt ez a szolga. Ez átszámítva mai pénzre körülbelül 2000 milliárd forint. Nem lehet megadni ezt az adósságot. A lélek váltsága nem vásárolható meg semmilyen áron, mert annyit nem tudnánk fizetni. És amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy mivel is szeretnénk megváltani magunkat, vagy testvéreinket, akkor egy ezzel teljesen összefüggésben lévő dolgot is szeretnénk behozni, méghozzá az időt. Úgy gondoljuk, hogy az idővel meg tudjuk váltani magunkat, vagy meg tudunk váltani másokat. Lehet, hogy most nincs annyink, amennyivel megválthatnánk, de majd telik az idő, és akkor előbb-utóbb megadjuk. Így gondolkozott az adós szolga is. És nem gondolt bele abba, hogy ennyit nem tud összeszedni egész élete folyamán sem. De erről beszél a Zsoltár is. Mivel a lélek váltsága drága, végképp le kell mondani róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, de meglátja. De meglátja. Az emberi élet véges, és nem tudunk annyit összegyűjteni, most sem fizikai, sem lelki értelemben, amellyel magunkat meg tudnánk váltani, vagy mást meg tudnánk váltani. De még hogyha örökké élnénk, akkor sem tudnánk ezt megcselekedni. Tehát egy élet nem elég ahhoz, hogy az adósságunkat ledolgozzuk, sőt, ez az adósság napról napra csak növekszik. Magunkkal hozzuk súlyos örökségként az eredendő bűnnek a terhét, és napról napra gyarapítjuk azt a saját bűneinkkel. Ezt már többször elmondtam, hogy a mérce ugyanis az, amit Jézus így mondott, így adott parancsba a hegyi beszédben, legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez a mérce. Ehhez képest mi mindig alul teljesítünk. Tehát ehhez képest mi mindig csak hozzáteszünk az adósságunkhoz, amit már eleve magunkkal hoztunk az eredendő bűn által, ahhoz mi napról napra, óráról órára, percről percre, másodpercről másodpercre és pillanatról pillanatra csak gyarapítjuk ezt az adósságot. Nemhogy ledolgoznánk, nemhogy össze tudnánk gyűjteni annyit, hogy végül fizethessünk, akár fizikai, akár lelki értelemben, hanem csak növelni tudjuk az adósságunkat. És ezért mondja a zsoltáros, hogy csak Isten válthat meg. És ezért legelőször a személyességről, az Úrral való személyes viszonyról szeretnék beszélni. Így mondja a Zsoltár, csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből. Kedves testvérem, itt rólad és rólam van szó. Nem általában az emberekről. Olyan sokszor mi úgy hiszünk és úgy gondolkozunk, hogy úgy általánosságban igen, Isten Jézus Krisztus által megváltotta az embereket. Mert az emberek bűnösök. De ez a nagy általánosság. El tudod mondani azt, hogy te személy szerint bűnös vagy? Személy szerint olyan bűnös vagy, hogy a kárhozatban vagy benne, és a kárhozat vár rád az örökké valóságon keresztül, és hogy ebből kell téged személyesen kimenekíteni. Itt rólad és rólam van szó. Nem általában az emberről, vagy általában a testvérről. Az én lelkemet váltja ki Isten. Így olvassuk a Zsoltárban. Jobb is személyesen val, mert tudom, hogy az én megváltóm él. Nem azt mondja, hogy tudom, hogy létezik megváltó a világon, hanem azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. Kedves testvérem, te tudod, hogy a te megváltód él? Vagy még csak az általánosságnál tartasz? És feltehetjük azt a kérdést is, hogy Isten mitől vált meg bennünket? Hát a bűntől és a haláltól. Mert a kettő a legszorosabban összefügg. Pál apostol azt írja, hogy a bűn zsoldja a halál. És ez azt jelenti, hogy miután mindannyian meghalunk, ezért mindannyian olyan mértékben vagyunk bűnösök, hogy a zsoldunk, a fizetségünk az életünkre csak a halál lehet. Ha lenne olyan ember Jézus Krisztuson kívül, akit nem tart fogva a halál, akkor elmondhatnánk, hogy az az ember úgy látszik büntelen volt, mert nem halt meg. De miután mindannyian meghalunk, ezért mindannyian olyan mértékben vagyunk bűnösök, hogy ez a bűneinkre a zsold. Mitől vált meg Isten bennünket? Bűntől és haláltól. És megint csak hadd idézzem Jóbot, pontosabban folytatom az előző verset, mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a porom fölött. És miután ez a bőröm lefoszlik, testemben látom meg Istent. Ez a feltámadásnak a reménysége. Tehát Jézus a Golgotai kereszten megváltott bennünket a bűneinktől, mert magára vette azokat, de megváltott a haláltól is, mert bár fizikai értelemben mindannyiunknak meg kell halnunk, de nem kell meghalnunk lelki értelemben, mert az örök élet lehet a miénk, sőt, ott van a feltámadás reménysége, ahogyan Jób is megvallotta. És ezért jutottunk el a legfontosabb kérdéshez, hogy végül is ki vált meg bennünket. Persze a Zsoltárból tudjuk, hogy Isten, de szűkebben fogalmazva a megváltó Jézus Krisztus. A megváltó Jézus Krisztus, aki valóságos Isten, de valóságos ember is. Ahogyan a konfirmációs könyv 36. kérdés feleletében olvassuk, miben áll Jézus Krisztus váltságműve? És az rá a felelet, hogy szent életével és ártatlan halálával eleget tett Isten igazságának. Ezáltal megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. És mindig hangsúlyozni szoktam a konfirmandusoknak, hogy itt minden egyes kifejezés elengedhetetlenül fontos. Elengedhetetlenül fontos Jézus Krisztus szent élete, mert hiába halt volna ő ártatlan halált, hogyha életében bűnös lett volna, akkor nem szerezhetett volna számunkra bűnbocsánatot. Elég sokan voltak a világtörténelem során, akik olyan értelemben ártatlanul haltak meg, hogy koncepciós per áldozatai lettek. Igen, ezekre el lehet mondani, hogy hát igen, ártatlanul haltak meg, de nem volt szent az életük, mert minden ember bűnt bűnre halmoz. Ha Jézus ártatlan halt volna meg, de az élete nem lett volna szent, tökéletes és igaz, akkor nem tudott volna bennünket megváltani. De hiába lett volna az ő élete szent, tökéletes és igaz, hogyha nem vállalta volna a halált. akkor csak rámutathatnánk, hogy na, így kellene élnünk, na de ki tudna úgy élni, mint ő? Hát senki. És ezzel a kettővel, szent életével és ártatlan halálával eleget tett Isten igazságának. Mert Isten igazsága nem tűri a bűnt. Isten igazsága vért kíván. De Isten szeretete nem a mi vérünket kívánja. És ezért küldte el Jézus Krisztust erre a világra, ezért küldte el azzal a küldetéssel, hogy magára vállalja a bűneinket, és magára vállalja a büntetést. Isten igazsága ő benne beteljesült, mert Isten igazsága vért kíván, szeretete nem a mi vérünket, és Jézus Krisztus vére elégítette ki Isten igazságát. És aztán azt is hangsúlyozni szoktam, hogy nagyon fontos az a kifejezés is, hogy megszerezte számunkra a bűnbocsánatot. Hiszen hiába élnénk örök életet, hogyha nem lenne számunkra bűnbocsánat, az maga lenne a pokol. Csak egy örökké tartó e földi életben. De hiába szerezte volna meg számunkra a bűnbocsánatot, hogyha nem szerezte volna meg az örök életet. Mert akkor, igen, itt ezen a földön gyönyörködhettünk volna a bűnbocsánatban, aztán utána meghalunk, és kész vége mindennek. Ezért fontos minden kifejezés. Szent életével és ártatlan halálával eleget tett Isten igazságának. Ezzel megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Fontos látnunk, éppen itt a 49. Zsoltár kapcsán, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség mindig ugyanarról beszél. Az Új Szövetség persze érthetőbben, világosabban. De az Ószövetségben is itt van a megváltás, hogy mi magunkat vagy másokat nem tudunk megváltani, és hogy egyedül Isten vált meg bennünket. Ahogy mondtam, az Ószövetség és az Új Szövetség ugyanarról beszél, de az Új Szövetség világosabban, és ezt látjuk Péter apostol első levelének első részében, a 18. és 19. versben. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. És aztán így folytatódik az ige, ő ugyan a világ teremtése előtt ki lett választva, de az idők végén jelent meg értetek, aki általa hisztek Istenben. Aki feltámasztotta őt a halottak közül. Tehát nem ezüstön és aranyon. Nem földi javakon. Nem az idővel játszva, hogy majd idővel fizetek. Nem. A saját életével nem veszendő holmin ezüsten vagy aranyon váltattatok meg, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. Tanuljunk a Zsoltárból, tanuljunk Péter apostol első leveléből, és hát tanuljunk az egész Szentírásból, mert az egész Szentírás ugyanarról beszél. Megváltani önmagunkat nem tudjuk, megváltani másokat nem tudunk, egyedül Isten válthat meg bennünket Jézus Krisztus kereszten kiontott vére által. Vajon ez a vér téged megmosott már, vagy még bűneitekben vagytok? Ámen. Isten igéjére válaszként a 757. dicséret második versét énekeljük, amely a régi énekeskönyvben a 458. dicséret. Urunk, magasztalunk téged, és hálát adunk neked, hogy egy óriási kő esett le a szívünkről, akár most, akár már a múltban bekövetkezett, vagy amikor eljön az ideje, ha megtörténik, hogy nem kell erőlködnünk, nem kell törni a fejünket, nem kell kétségbe esnünk, mert nem tudjuk megváltani sem saját magunkat, sem másokat. De Uram, köszönjük, hogy Te megváltasz bennünket. Megváltasz a Te drága, egyszülött fiad vérén, halálával, golgotai kínszenvedésével, váltság halála által. Köszönjük, hogy ez a megváltás üzenete. És köszönjük, hogyha ez már személy szerint ránk nézve érvényessé lehetett. S ha még nem, kérünk, könyörgünk, ajándékozz meg bennünket ezzel. Ajándékozz meg a felismeréssel, hogy valóban a mi bűneink voltak azok a szögek, amelyekkel Jézust felfeszítették a keresztre, ahogy szoktuk mondani. És hogy személy szerint én értem, személy szerint miértünk halt meg, nem csak általában az emberért. Köszönjük ezt a személyességet, és nagyon kérünk, hogy ajándékozz meg ennek a tudatával, de nem csak észbeli tudatával, hanem hogy megmozduljon a szívünk, hogy rá tudjunk bólintani, nem csak gondolatilag, hanem az egész életünkkel. Köszönjük, Urunk, a megváltás csodáját. Kérünk, hogy ebből élhessünk, és hogy egész életünkben hálásak lehessünk neked. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged ezért. De magasztalunk téged azért is, hogy feltámadtál a harmadik napon, és ezáltal reménységet szereztél számunkra az örök életre és a feltámadásra, hogy nem csak lelkileg fogunk örökké élni, hanem testi értelemben is. Mert tudjuk, hogy a mi megváltónk él, és utoljára megáll a mi porunk fölött. És hogyha ez a bőrünk lefoszlik is, testünkben látunk meg téged, Urunk. Köszönjük ezt a bizonyosságot, és köszönjük, hogy erre tehetjük fel életünket. Úgy legyen. Amen. És kérünk, Urunk, kérünk azért is, hogy Kolucsa, Sámuel keresztelője egy bizonyságtétel lehessen ott a lecsei gyülekezetben. És kérünk, Urunk, hogy szerte hazánkban és ezen az egész világon, ahol a Te nevedet segítségül hívják, legyenek olyanok, akik meghallják a Te hívószavadat, akik igent mondanak a Te elválasztó kegyelmedre. Így kérünk, hogy munkálkodj ebben a világban, legyen dicsőséges a Te szent neved mindenkor, mindenhol. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.